Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, ma Isten tiszteletünket kezdjük Ekénekes könyvünk 266-os számú énekével. 266-os éneket énekeljük az Ekénekes könyvről. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön liturgiaénekként a 306-os számú éneket énekeljük az Ekénekes könyvből. 306-os ének.
Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat nem ismerted. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem.
Thank you. vágyik hozzá, lelkem repes az élő Úr felé, mikor jössz el, hogy elvigyél.
Isten fia szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá. Megalázta magát, és engedelmes volt haláláig, mégpedig a kereszt halálig. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és halljuk meg minket. Drága Jézusom, megvallom előtted mindazokat a bűnöket, amelyeket elkövettem ellened és embertársaim ellen. Kérlek, Uram, bocsáss meg nekem az önzőségeimet, mert te szolgálatra hívtál el engem, de sokszor megakadályoz ebben az önzőségem, mert én fontosabbnak tartom a saját magamat és dolgaimat, mint a te akaratodat. Ezért kérlek téged, bocsáss meg ezért, és kérlek, erősíts meg a hitemet, hogy neked szolgálhassak, Uram, a te dicsőségedre. Amen.
Amen.
Könnyen köztem él életem, mert az Uram nem ismertem, szomjaztam én az igazság után, nem tudtam,
testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, az Úr Jézus Krisztus által, akit azért küldött a világban, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Urunk Istenünk, kérlek, legyél most velünk, védj körül oltalmaddal, és kérlek, tisztíts meg bennünket. Óvd meg minket a fizikai bajoktól, és kérlek, hogy a lelkünket tisztítsd meg, és óvjál meg minden gonosz gondolattól, hogy téged tudjunk dicsőíteni. Mindörökké. Amen.
Amen.
Most pedig hallgassam meg a gyülekezet a mai vasárnapra, a bőjt utáni második vasárnapra volt erejüti felolvasásul elrendelt szentigét, amelyet megírva találunk a Máté evangéliumában, annak a 15. fejezetében a 21. verstől a következő. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És ekkor egy kánáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványai, és kérték: bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldöttem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek úruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a mókra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istenében. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel a születésnapi köszöntést.
Isten igéjét olvasom a Máté evangéliumának a 11. részéből, a 28. versről a 30. versig. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
Virág, te vagy az?
Jézus.
De rég nem találkoztunk.
Igen, tudom. Csak nem számítottam rá, hogy itt leszel.
Mi ez a szag?
Ja, igen, tudom, ez az én szennyem, és tudom, hogy kicsit nagyon büdös.
Van valami, amit el szeretnél nekem mondani?
Tudod, én a világért sem akarok előle semmit sem titkolni. Neked nem is akarlak terhelni, úgyhogy én majd megoldom.
Nem, add ide, átveszem a terhelést.
De Jézus, ez az én szennyem.
Igen, de tudod, Virág, én vagyok az, aki elveszem más emberek szennyét. Tudod, ezt csak én tudom megtenni.
De mi lenne, hogyha én most ezt elviszem, kiszelektálom, kimosom, és akkor odaadom neked?
De nincsen semmi szükség. Átveszem a terhedet, és neked nem kell kitálnod. Na, minden rendben? Milyen érzés?
Érzem a kezemet, a vállaimat.
És a torna?
Nem is emlékszem, hogy mikor éreztem magam utoljára ilyen szabadnak, ilyen felszabadultnak.
Nézd, ez egy kukászsáknyi szemét, és ezek terhelték le az életedet. De most már nem terhelnek, úgyhogy megszokhatod ezt az érzést, mert szabad vagy.
Ó, Jézus, el sem tudom mondani, hogy mennyire hálás vagyok. Tényleg nagyon köszönöm, hogy meghoztad értem ezt az áldozatot. És, bocsánat.
Virág, ne nyisd ki ezt a zacskót.
Csak valamit keresek.
Mi folyik itt, Virág?
Miért?
Én elveszem a szennyedet, de ezt vissza kell tenned a sárba.
De tudod, nekem erre azért van szükségem, mert ez emlékeztet arra, hogy többé ne tegyek ilyet.
Erre nincs szükség. Én foglak téged emlékeztetni. Én engedelmességet kívánok tőled, nem pedig áldozatot.
De Jézus, tudod jól, hogy én nem vagyok jó semmire, hogy én ezt nem tudom megtenni, állandóan csak akadályozzak a munkámba, hasznavehetetlen vagyok, úgyhogy szerintem hagyjuk inkább ezt.
Az egyetlen dolog, ami akadályoz engem, az az, hogy kivetted ezt a zacskóból. Nélkülem nem vagy képes a jóra, de én képessé tudlak tenni. Én vagyok az, aki meghaltam érted, és elvettem a szennyedet. Figyelj, Virág! Nem veszed észre, hogy minden egyes alkalommal, amikor elveszem a szennyedet, te idejössz és kiveszel dolgokat a zsákból, és ahányszor kiveszel dolgokat, mindig egyre jobban leterheled a saját életedet. Virág, amikor rád nézek, akkor nem a bűneidet nézem, hanem téged látlak, a tökéletes teremtést, a megváltott világot. Ezért jöttem. Ez az, amiért meghaltam. Hogy elvegyem a szennyedet.
Jézus. Ne haragudj, nagyon sajnálom. Kérlek, bocsáss meg nekem.
Én megbocsátottam neked. El tudod ezt hívni?
Erős állam Istenünk, ez a történet, ez csak egy pár gondolatot szeretném megosztani. Amit az ige hallatszott, nagyon, nagyon jól megmutatja ez a történet, hogy milyenek vagyunk mi emberek. És igazából az is látható, hogy nem tudjuk keresni Istent. És ez igazából már maga az örömhír, hogy az Isten keresi az elveszett embert. Mégis ott volt az igében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. És nem tudom, hogy talán életedben először mentél már Istenhez a bűneiddel, úgy, ahogy vagy, nem javítgatva magadat, hanem rendezni akarva azt, ami az életedet terheli a bűneid. Vagy pedig lehet, hogy már sok egyára megyünk ugyanazokkal a bűnökkel vissza Istenhez, és már magunk sem, mi sem hisszük el azt, hogy ezt Isten megbocsátja. De olyan jó azt tudni, hogy Isten annyit kér tőlünk, hogy menjünk elé úgy, ahogy vagyunk, álljunk elé, és engedjük azt, hogy ő megtisztítsa azt, amit az életünkbe el akar venni. És ne vegyük vissza azt, amit már leraktunk az ő kezébe. És olyan jó, hogy ma úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral, és hív az Úr mindenkit, aki szabadulni akar a bűnétől. Lehet jönni úgy, amit vagyunk, lehet lerakni a bűneinket. Egyetlen egy feltétele van, hogyha igazán hisszük, hogy Krisztus el tudja venni a bűneinket. És mehetünk tovább szabadon őt dicsérve, és ő neki élve boldogan. Ez a kérdés, hogy mi hisszük-e ezt, hogy az Úr Jézus személy szerint az én bűneimet elveszi el. Köszönjük!
Istenünk gazdag áldását kívánjuk a kedves testvérek életére, fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 22-es számú ének eléneklésével. A 22-es számú ének eléneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 5. fejezetében, az első verstől a 7. következőképpen. Ézsaiás könyvéből olvasom tehát Isten igéjét, az 5. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot, köztem és a szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termet vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalat, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek ulának szőlője, Izraelnek háza, és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, a napokban olvastam Németország szövetségi kancellár asszonyának a írását, amikor is arról tesz bizonyságot, hogy ő alapvetően keresztjén. Európában, az európai politikai életben, egyáltalán a társadalom életben is arról beszélni, hogy valaki keresztjén, az alapvetően az utóbbi időben kirekesztőnek tűnt. Tehát nem lehetett hangoztatni azt, hogy én keresztjén vagyok, mert akkor ebből úgy gondolták, hogy az következik, hogy mi kirekesztünk másokat. Olyan jó volt most ezt olvasni, hogy Európa egyik legnagyobb országának első embere, egy asszony, aki egyébként evangélikus lelkésznek a gyermeke, evangélikus lelkész gyermekként ország és világ előtt most kitárulkozik, és azt mondja, hogy én keresztjén vagyok. Olyan jó látni, hogy mindez megtörténhet, bár, mint ahogy sokszor említettem, nem mi vagyunk azok, akik megítéljük az emberek hitét, nem mi vagyunk azok, akik az üdvösségre besegítünk valakit, hanem mi csak hallgatjuk a mások bizonyságtételét, és jó, hogyha valaki arról tesz bizonyságot, hogy az ő életében az Isten, az Istennek a rendje, az Istennek az akarata, az fontos szerepet játszott, és főleg akkor, hogyha mondjuk ez egy nagyon magas beosztásban lévő, nagyhatalmú asszony, egy kancellár asszony. Az íráson keresztül átsütött az, hogy édesapja evangélikus lelkészként a régi felosztás szerint a kelet-német részen, tehát a kommunista Németország területén volt lelkész. Ő ott volt fiatal, és hogy ír arról, hogy az édesapja abban a szorongattatott helyzetben, amikor az egyháznak a működése nagy kontroll alatt volt, és nyilván nem az volt a vezető ideológia a társadalomban, az országban, hogy hogyan élték meg, és fogadták el azt, hogy most nekik itt van a helyük, és az Isten erre a helyre rendelte őket, és nem vágytak el a nyugati oldalra, mert átmehettek volna, de mert ott volt szolgálata, ott érte meg a helyzet. És jó volt azt is olvasni, hogy ez a fiatal leány, aki ott növekszik a kelet-német országban, növekedik fel, fontosnak tartja azt, hogy a gyülekezetnek az ifjúság élete, a konfirmáció, egyáltalán az egyháznak, a gyülekezetnek a léte egyféle keretet szab az életének, és az a keret segítségére volt az élete megélésében. Sokszor, amikor keresztelőkkel vagy házasulandókkal beszélgetek, sokszor előkerül a beszélgetésben, hogy az Istennek rendje van a házasságra nézve is, az Istennek van rendje a gyereknevelésre nézve is, az Istennek van rendje a társadalmi életre nézve, hogy hogy éljük meg az életünket a hétköznapokban. Olyan jó ezt tudni, hogy az Isten adott keretet ennek. Megszabta ennek a kereteit, hogy hogyan tudjuk megélni az emberségünket ebben a világban. Egy szóval benne lehet élni, és benne tud az ember valóban életet élni. Temettetőkkel kellett beszélgetnem a napokban, meghalt valaki a gyülekezetünkben, és mindig előkerül az élet és a halálnak a kérdése, hogy föl tudjuk mi azt fogni, hogy mit jelent alapvetően élni, és mi jelent meghalni. Kész vagy-e arra, hogy meghaljál? Úgy tudatosan. Tehát nem úgy, hogy hirtelen majd jön a halál, aztán meg fogsz halni, hanem hogy tudod, hogy el fogsz múlni, és kilépsz ebből a világból. Föl vagy-e készülve arra, hogy mi történik veled, mi vár rád? És mindig szembesülök azzal, hogy ez egy emberileg földolgatatlan tény. Egyedül az Úrban lehet megélni az életet is, meg az Úrban tud az ember elmúlni, tud megöregedni tisztességgel, és aztán tud meghalni is. A mai igénk egy szép képformájában teszi elénk az élő Istennek és az ő népének a kapcsolatát. Egy nagyon szép képet fest fel a prófétán keresztül az Úr, az ő szent lelke, és ezen keresztül szeretne nekünk sok mindent elmondani. Mondhatnánk, hogy minden tökéletes úgy, hogy lefesti azt a kezdeti képekben, hogy van egy szőlőskert. Ez a szőlőskert egy csodálatos hegyoldalon van. Egy olyan hegyoldalon, ahol dús talaj van, ahol bőséggel van a növekedéshez szükséges táplálék. Nem egy lepusztult sziklás területen van telepítve ez a szőlő, ahol az életnek a feltételei épp hogy adottak, épp hogy csak vegetálni lehet rajta. Nem azt mondja az ige, hogy olyan területről van szó, amely tápanyagokban dús, az áldásnak minden feltétele megvan benne, az erő és a hatalomnak, a büszkeségnek a helye, meg a képe ez, amikor a dús hegyoldalra néz az ember, és ez az alap. Ebbe ültette bele az Isten az ő szőlőjét. Ebbe az alapba ültette bele az ő népét. Aztán olvassuk tovább, hogy épített tornyot is, és sajtót is vágott bele, tehát nem hagyta magára a dús földre ültetett szőlőjét, hanem tornyot épített, a toronyból figyelni lehetett, védeni lehetett, kormányozni lehetett. Az ő részéről, tehát az Isten részéről mindenről gondoskodott, védelemről gondoskodott. Nem jöhettek be idegen behatolók az ültetvényre, anélkül, hogy ő látná vagy tudta volna. Biztonságban érezhette magát az ültetvény. De még az áldás meghozásával is, vagyis az áldás várásával is ott volt, és sajtót is vágatott bele, mert az a reménysége, hogy majd gyümölcsöt teren, és majd az áldás megérkezik. Tehát alapvetően biztonságban érezhették magukat, és abban a tudatban, hogy itt ennek az a vége, hogy egy csodálatos áldás vár ránk. Dús talajon, csodálatos ültetvény, biztonságban az Isten által, a telepítő által őrzött körülmények között, abban a reményben, hogy majd megérkezik a termés, és alapvetően a sajtóban ki tudják sajtolni azt, amiért az ültetvény egyébként ültetve lett. Ami az Isten nép életében talán a legfontosabb, csak úgy van megint az igében, hogy ami a legfontosabb az ember életében, vagy az Isten népének az életében, úgy van megírva ebben az igében, hogy az Isten a szétrombolja. Tehát nem úgy beszél a kerítésről, mint amit megépített az Úr, hanem arról beszél már, amikor tönkrement a dolog, és hogy ő szétrombolja ezt a kerítést, de alapvetően az ember életében, az Isten népének az életében egyik legfontosabb dolog az, hogy körbe van kerítve a szőlő. Körbe van kerítve az ültetvény. Nagyon fontos ez a kerítés, mert megóv a hivatlan látogatóktól, megóv a vadállatoktól, vagy egyébként a házi állatoktól is, hogy betévedjenek oda, ahol nekik nincs bejárásuk. Néhány helyen, ahogy jártam külföldön, valóban láttam ilyen kőkerítéssel körbekerített ültetvényeket. És alapvetően ennek a kőkerítésnek nem csak az volt a lényege, hogy a külső behatolóktól védjen, hanem mivel ilyen lejtős területek voltak, a talaj erózióját is fölfogták ezek a kerítések. Tehát alapvetően védte azt a területet a talaj szempontjából, védte a külső behatalókkal szemben, védte a vadállatokkal, vagy egyébként arra kóborló háziállatokkal szemben is, vagy védte azoktól, akik rossz akarattal közeledtek volna az ültetvény felé. Egy olyan keretet ad az Isten az ültetvénynek, ami a külső behatalókkal szemben megvédi azt. És aztán még olvassuk az igében, hogy ezek fölött, tehát hogy megvan a jó talaj, megvan a biztonság, az őrzés, megvan a védelem, megvan a kerete az ültetvénynek. Még azt is írja az ige, hogy az Isten majd alkalmas időben elhozza az áldásnak a lehetőségét, az esőt. Tehát meghozza az esőt idejében az ültetvényre, hogy mindaz, ami ott elő van készítve, az aztán végül valóban meg is hozza a termését. Tehát adja az áldását az Úr úgy, ahogy azt ő jónak látja, akkor és ahogyan azt jónak látja. Tehát ez a kép is csodálatosan elénk tárja az Úr áldásának a forrását. Ha végigmegyünk újra ezeken az elemeken, amelyekből fölépül az ültetvény, akkor valóban azt látjuk, hogy ez a kövér tápanyagban dús talaj, amelybe ültettetett a szőlő, az az Istennek a tápláló közelsége. Az, amikor az Isten bennem és én ő benne vagyok. Amikor az Istennel való kapcsolat olyan szoros, hogy az Isten tudja táplálni az embernek az életét, amikor a megtérés és az újjászületés útján az Istennel való kapcsolatba kerülhet az ember. Az Istenbe való rejtettsége világossá, valósággá lehet az embernek. És ez valóban csak akkor működik, hogyha én ő benne és ő én bennem. valóban akkor működik, hogyha én engedem, hogy ő tegye rendbe az én életemet. Ahogy láttuk itt a fiatalok jelenetében is, hogy viszi az ember a nagy batyuját, ami büdös, meg nehéz, gusztustalan, meg taszító. És amikor átengedjük Jézusnak, akkor alapvetően szabaddá leszünk attól a büdös, nehéz tehertől, ami az életünket terheli, és utána nincs kotorászás, nincs visszaszedegetés, hogy hát azért még ez jó lenne az életemben, hanem úgy egészben kell átadni. És amikor így egészben átadja az ember, akkor Krisztusba érkezik meg, akkor Isten léphet be az életébe, abban a megtakarított életbe, abban a kitakarított házba, hogy egy képben az Isten elénk állítja a megtérést és az újjászületést. És ez a közelség, amikor én az Úrban és ő én bennem, ez a közelség adja az Isten vezetésének a lehetőségét, az ő igéjének a meghallását, az ő igéjének a megcselekvésének a készségét. Mert az akarást is az Isten műveli. Az akarást is az Úr adja a szívünkbe. Ő adja meg a megértést is. Hát de sokszor kínlódik az ember, amikor egy-egy ige a kezébe van, és mit akar ez üzenni nekem? Amikor süketté válik az ember füle már a hallás, amikor nem érti az Istennek a szavát. Persze tudja, olvassa, meg fölfogja agyával, hogy mit is jelent az a mondat, csak hát most ez számomra, ebben az élethelyzetben mit akar mondani. És hogyha nem értem meg, akkor persze, hogy nem is tudok aszerint cselekedni, nem tudom aszerint formán irányítani az életemet. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy az Isten közelsége adja meg azt a lehetőséget, hogy dús talajon legyen az életed, a dús talaj legyen az életed alapja. Ez a kövér hegyoldal, az az áldásoknak a hegyoldala. Sokszor elgondolkoztam azért, hogy azon, hogy Isten hogyan adott áldást akár az én személyes életemben, és hogyan tapasztaltuk meg a család életében, vagy a gyülekezet életében, hogy miért adott az Isten akkor áldást, hogy miért engedte az Isten, hogy ez megvalósuljon az életemben, életünkben. Miért így formálódott ez? Hogy mi ennek az oka? Mert nyilván nem vagyunk mi különlegesebb emberek, mint mások, akinek az életében esetleg nem valósult meg. És arra kellett rájönnöm, hogy az Isten valóban tényleg a szívünket vizsgálja. És amit az ember a szívével hisz, amit a szívével elfogad, ami a szívében van, amit persze az Isten helyezett bele, és az ott megmaradt, az Isten azt adja meg, amit a szívünkbe rejtett, és amit mi egyébként ott megőrzünk az Istentől fogadott üzenetként. És amikor visszagondolok arra, hogy mikor volt a kilátástalan helyzeteink, akkor mindig arra gondoltam, hogy Isten azt nézte, hogy mi elhisszük azt, hogy egyébként ő meg akarja nekünk adni, vagy nem hisszük el. Rajta van a mi életünk, hogy az Isten ezt meg akarja nekünk adni, vagy egyébként kételkedünk benne, hogy hát úgy se adja ezt meg. És az Isten meg a szívünket figyeli, hogy valóban ott van-e, valóban rajta vagy-e azon a dús talajon, amit egyébként ő készített számunkra, és valóban terve van a szívünk az ő akaratának cselekvésével. És ha így éljük az életünket, ha nyitva a szívünk és az Isten a belehelyezett üzeneteket, ajándékokat valóban ott látja, ott találja, akkor életünk dús gazdag földhez hasonlít, és a beleültetett ültetvény meghozza a gyümölcsét. De ahogy Jézus Krisztus biztatta a tanítványait, nem csak hogy jó lehetőséget, teret ad az Isten, hanem mint Jézus Krisztus a tanítványnak mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Nem béres vagyok, aki a saját hasznát nézi, és nem érdekel a nyáj, nem érdekel a nyájnak az állapota, hanem engem a nyáj állapota érdekel, engem az érdekel, hogy hogyan növekszik a nyáj, milyen biztonságban van, és hogyha ez megtörténik, akkor én jól érzem magam a jó pásztorként. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy figyeli az övéit, figyeli a nyájat. A torony ebben a képben, amit elénk helyezett az Isten ebben a mai igében, talán azt mutatja, hogy az ültetvény szem előtt van. Az ültetvény nyem rajta tartja a szemét a gazda. A toronyból fentről látja, mi történik, hogyan történik, hol vannak problémák, hol kell beavatkozni, mi az, ami problémát jelenthet a növény életében, hogy a termését meghozza. Nem szabad préda, hanem biztonságban lévő terület. És ezt erősíti egyébként a másik kép is, a kőfal, amely körbeveszi. Csak itt kanyarodjunk vissza kicsit Angela Merkel asszonyhoz, vagy ahhoz a gondolathoz, amit ő hozott föl. Abban is ez volt benne, hogy ő ott abban a kommunista államban jónak tartott, hogy van egy kerete az életének, hogy van iránymutatás arra nézve, hogy mi az, ami egy fiatal embernek jó, ha megvalósul az élete, és mi az, ami nem jó, hogyha megvalósul az életében. Tehát ad egy keretet, ad egy olyan területet, amelyben az Istennek az áldása megjelenik. Sokan persze nem értik, és azt gondolják, hogy az egyház az alapvetően egy ilyen klubszerű együttlét, ahol az emberek azért jönnek össze, mert kedvelik egymást, és valami olyan foglalatosságban vannak, ami mindenkinek jó, és mindenki úgy gondolja, hogy abban neki járni kell. Azt gondolják, hogy egy emberi közösség, azt gondolják, hogy egyféle szórakozás, időtöltés, vagy esetleg egy önzetlen cselekedetnek a helye. Azt gondolják, hogy egy szervezet, egy olyan szervezet, amely gazdálkodik, amelynek hierarchiája van, és alapvetően valóban úgy néz ki, hogyha kívülről nézzük, akkor tényleg annak látszik, pedig az egyház az az Istennek a népe, az Istennek az a kerete, amelyet azért adott, hogy az ember meg tudja élni a földi életét, hogy legyen kontrollja. Tehát a vasárnapi Isten tisztelet sem azért jó, mert hogy akkor most együtt vagyunk és látjuk egymást, persze ezért is jó. Mindig örülök, amikor látok arcokat, és mindig hiányolom, hogy valaki nincs itt, meg miért nincs itt, meg mi lehet vele. Ezért is fontos a gyülekezethez tartozás, hogy az ember lássa, hogyha hiányzik a gyülekezetből, és az ember tudja, hogy hová tartozik. Az ilyen vándor madarak, akik gyülekezetek között járnak, és nincs igazából stabil helyük, azok abban a veszélybe kerülhetnek bele, hogy nincsenek számon tartva, nincsenek kontroll alatt. Nem tudják, hogy mi történik velük. Hát most valamelyre máshol van biztos, pedig lehet, hogy nagy bajba keveredek. Ezért jó a gyülekezeti közösség, mert hogy egymást látjuk, de nem ez a legfontosabb, hanem az a legfontosabb, hogy az Isten itt akarja megvalósítani az ő tervét. Itt akarja a rendjét formálni, alakítani, tudatosítani az emberrel, és így szeretné az ő szőlőskertjét művelni. Tehát alapvetően az Isten megad mindent ahhoz, hogy rendben legyen az életünk, megadja a talajt, megadja azt a energiaforrást, tápanyagforrást, amiből az ember táplálkozhat, és ez a vele való közösség, ez a megtérés, újjászületés, utáni vele való kapcsolat, amikor az ember elmerülhet az ő akaratában, az ő akaratának cselekvésében, amire aztán ő nagyon vigyáz, Isten nem hagyja egyedül a megtért, újjászületett embert, hanem mint jó pásztor mellé megy az elveszett báránynak, mellé megy a beteg báránynak, segíti az elesettet, nyakába veszi az újszülettet, a gyengét, óvja, védi, rendjével, törvényével, kegyelmével, áldást hoz és áldást ad a kertnek. Tehát olyan jó ezt úgy végiggondolni, hogy az Isten miképpen gondoskodik az övéről, miképpen hozza el a lehetőségét, óvja ő a törvényével, mert ad egy szabályt, óvja a kegyelmével, mert leveszi a válláról a terhet, mint ahogy láttuk itt a jelenetben is, megszabadítja az embert azoktól, amiket fölhalmozott az életében, adja az ő törvényét és adja az ő kegyelmét is, és adja az ő áldását, mert ez az ő áldásának a forrása. És amikor jön az áldás az ember életében, akkor azt tapasztalja meg, hogy az Istennel való közösségben semmi sem teher. Lehetek én beteg, lehetek én szegény, lehetek én tönkrement ember. Amikor Isten kegyelmében, áldásában vagyok, akkor megtapasztalom, hogy mi az életnek a lényeg és az értelme. És ennek az ellentétje is igaz, lehetek én nagyon egészséges, erős, jómódú, lehetek én társaságban, középpontban lévő ember, hogyha nincs meg az Isten áldása, igazából nincs meg az életemnek a lényege, nincs meg az életemnek az értelme. És az a csodás lehetőség azonban sokszor rejtve marad, mert a szőlő nem terem. És hát ennek a mai igének az egyik nagyon komoly üzenete az, hogy az Isten mindent rendelkezésre bocsát, az Isten mindent megad, az Isten minden lehetőséget megteremt, de a szőlő mégsem terem. De a szőlő nem termi a jó gyümölcsöt, hanem vadszőlőt terem. És akkor megkérdezi az Isten, hogy hát mit tegyek? Mit tegyek most ezzel? Romboljam le a kerítést? Számoljam föl? Mit csináljak most Júda férfiai? Kérdezi az Isten, aki ültette a szőlőt, kérdezi azokat, akiket beleültetett. Mit tegyek most? Szőlő nem terem, hiába van a lehetőség, a termés mégsem jön. És ahol nem jön a termés, akkor most szüntessen meg a feltételeket is. És olyan megdöbbentő egyébként, akár a gyülekezetünk névrokonára is gondolva, a filadelfiai gyülekezetre, a kis-ázsiai gyülekezetre, ahol csodálatos dolgok történtek az Isten országában. És most nem létezik ez a gyülekezet. Vagy megdöbbentő ezzel szembesülni, hogy Isten lezár lehetőségeket. Nem teremte a szőlőt, ki tudja, mi történt ott velük, ki tudja, hogy milyen behatások, befolyások érték őket, és Isten befejezte. Megszüntette utána az áldást adó esőt, megszüntette a kerítést, lerombolta a kerítést, aztán megszűnt az életet adó dústártala is. És ma a Philadelphia gyülekezet nem létezik. Az Isten megszüntette. Megdöbbentő ezzel szembesülni. Ebben az igében kérdez most bennünket az Úr, hogy mit tegyek most veletek. Hát én azt hiszem, hogy az lenne a normális kérés, hogy Uram, erősítsd meg a kerítést, erősítsd meg a tornyot, aztán vigyázzánk meg, meg adjál dús táptalat, és engedd, hogy az áldásod meglátogasson bennünket. Mert nekünk erre van szükségünk, mert tudjuk, hogy akkor van életünk. Ha megszűnnek ezek, akkor nekünk végünk van. Önmagunktól képtelenek vagyunk bármit is megtenni. Add meg, Urunk, hogy megértsük, mi az, amit Te meg akarsz most cselekedni az életünkben. Egy nagyon komoly figyelmeztetés érkezett Istentől ezen a mai igén keresztül. Elénk adja azt a csodálatos képet, amit ő eltervezett, ami egyébként működhet, de figyelmeztet bennünket, hogyha ez nem működik, hogyha ha ebben nem vesszük ki a magunk részét, ha mi ellene vagyunk, az utolsó versben olvassuk, hogy a törvényességre vártam, és lett önkényesség. Tehát nem az én rendemet valósítottátok meg, hanem a saját fejetek után mentetek, a saját önkényeteket valósítottátok meg. Igazságra vártam, és kiáltó gazság lett. Tehát nem tettétek azt, amit én a szívetekbe helyeztem. Másképpen gondolkodtatok, másképpen cselekedtetek. Lebontsam a kerítést. Küldjem a felhőket, az esőt adó felhőket, hogy menjenek tovább, és ne adjanak esőt ide. Nagyon komoly figyelmeztetés. Az Isten szeretne bennünket fölrázni, hogy értsd meg. Én egy csodálatos helyzetet, képet adok nektek, milyen velem élni, de értsétek meg, hogy ha nem engedtek nekem, akkor mi történik veletek? Amen. Csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te jó pásztor vagy, és köszönjük, hogy mi a nyájad lehetünk. Olyan jó ezt tudni, hogy Te nem a magad hasznát kerested ebben, hanem a nyájnak a hasznát, a nyájnak az életét. És köszönjük, hogy így tapasztalhatunk mi is életet Te benned. Köszönjük, hogy ez az élet így mehet, hitből hitbe, és növekedhet, gyarapodhat az üdvözültek száma a gyülekezetben. Így köszönjük néked, Urunk, hogy most női csendesétre mennek innen a gyülekezetből asszonyok, és sokakkal lesznek együtt, várva a Te áldásodat, jelenlétedet. Köszönjük, Urunk, hogy Te dús talajt adsz meg, őrtornyot is meg, meg keretet is adsz, meg áldást is adsz. Várjuk, Urunk, ezt az áldást az asszony testvéreink életébe, de erősíts meg bennünket is, akik itthon maradunk, hogy beléd kapaszkodva élhessük az életünket, meglátva mi a Te rended, akaratod, meghallva mi a Te szándékod, életünkkel, hogy áldást nyerhessünk, Urunk, tőled, mert szeretnénk, hogyha az a sajtó az nem hiába épült volna meg, hanem a megtermett termésből kihozza azt, amit terveztél. Köszönjük, Urunk, hogy így tehetjük eléd egyén életünket is, meg gyülekezeti életünket is. Így áld meg bennünket, Urunk, a közösségben, egyházunkban. Add meg, hogy élő szervezet lehessünk, ne csak egy gazdálkodó, hierarchikus szervezet, hanem a te lelkednek vezetésében élő, a te akaratodat cselekvő és a te áldásodat nyerő, abban élő és növekvő, gyarapodó közösségé lehessünk a te dicsőségedre. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben megtartjuk Isten tiszteletünket. Mivel már hirdettem a múlt héten, szublikáns teológus hallgató érkezik hozzánk. Lázár Anikó lesz, aki az igét hirdeti közöttünk. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban Anikónak az életét, szolgálatát. Hogy itt a gyülekezetben is bizonságot teljesen arról, amit az Úr elvégezhetett az ő szívében. A mai Isten tiszteletünkön, mint minden első vasárnapon úrvacsorai közösségben leszünk, vagyunk egymással és az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvéremet szeretettel bíztatom úrvacsorai közösségbe. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmainkat, mint hogy hétfőn asszonykör 17 órakor, kedden biblióra 17 órakor szintén, kedden délelőtt 9 órától a babamama kört hirdetem anyáknak és kisgyermekeknek, de jöhetnek apák is, hogyha van szabad idejük erre. Illetve, ahogy már hirdettem, az asszony testvérek indulnak most csendesítve, hordozzuk őket imádságban, hogy valóban elvégezhesse az Úr az ő szívükben is azt, amit eltervezett. Azután következő héten férfiak mennek csendes hétre, hordozzuk imádságban azokat, akik oda készülődnek, hogy a készülésben az Úr már munkálkodhasson, és mindenki, akinek ott van a helye, az eljuthasson oda arra csendes hétre. Imádság listánk ezen a mai vasárnapon nincsen, nincs hírlevelünk, de legyen a szívünkön mindenki, aki emlékeink szerint ott volt azon a listán. Marika néni, Jani bácsi állapota, helyzete nagyon kritikus. Jani bácsi állapota nem javul az agyvérzése után. Marika néni bekerült az Emmaus otthonba, ott a gondozási osztályon van. Beszéltem vele telefonon, alapvetően azt mondja, hogy jól érzi magát keresztény közösségben, ige közelében van, de nyilván nem egyszerű dolog feldolgozni azt, hogy férje a kórházba és nem tudja látogatni, ő meg ott van a gondozási osztályon. Ismereteim szerint még mindig látogatási tilalom van, ugye, a kórházban?
Igen.
Tehát nem lehet az influenza járvány miatt a kórházba látogatni. Judit lánya megy mindig Jani bácsihoz látogatni, ő hozza a híreket, hogy hogy van, de úgy néz ki, hogy nincs javulás, ugye? Jól tudom. Tehát nincs javulás. Hordozunk imádságban, hogy valóban, amit az Úr elkészített, azt
el tudják hordozni Marika néni és Jani bácsi is, meg természetesen Judit és az egész család. Egyébként is sokan voltak betegek itt a környezetünkben, gyerekek és felnőttek, magam is átmentem az influenzán, illetve mindig van valami köhögés belőle, eléggé makacs nyavaják vannak, legyen az Úr előtt a testi egészségünk is, de leginkább az, hogy a szívünk legyen kész a mi Úrunk akaratának cselekvésére. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Bocsánat, még hirdetésben nem mondtam, bár az ige hirdetésben említettem, hogy gyászolókkal beszélgettem a minap. Szent István utcán lakott Tóth Gábor Ferencné testvérünk, aki 65 éves korában meghalt. Tomaszowski lány volt ő, hogyha esetleg valaki úgy jobban ismeri. Temetése 6-án 10 órakor lesz a nyíregyházi. Tessék?
Cipőboltban volt 30-40
év. Cipőboltban dolgozott?
Volt.
Igen, eladó volt. Igen, bolti eladóként dolgozott. Tehát 6-án 10 órakor lesz a temetés a nyíregyházi temetőben, hogyha valaki el tud jönni részt venni a temetés istentiszteleten, akkor szeretettel hívjuk a testvéreket. Az óracsorára készülve énekeljük a 424-es számú éneket, Eke énekes könyvünkből Tégy egyé Urunkkal. Testvéreim az Úrban, most amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérde mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, s ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat megcselekedtem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnemet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Es számú énekünket énekeljük az úrvacsora liturgia énekeként. Ekénekes könyvünk 191-es énekét. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk néked, mindenható mennyei atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anya szent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagyunk és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet és szentelj meg minket, hogy a mi Úrunk szent teste és vér által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványnak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek. Gyertek íme mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához.
439.
Békesség néktek. Az igaz. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét az Úr Jézus Krisztus által. békességünkben. Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az ige szavára. Menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét. Az Úr Jézus Krisztus által. békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallotta a fülünk ad, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk ad, hogy meglássa üdvözítő kegyelmedet is. Dicséretedet énekelt a nyelvünk ad, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, ad, hogy új életet éljen ezután. Hála néked kimondhatatlan jóságodért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.